Sok szeretettel üdvözöllek titeket még egyszer ezen a nagyon szép nyári napon, amiről megállapítottuk az előbb, hogy elég meleg, de attól még szerintem tök jó. Nekem tetszik. Élvezem azt, hogy könnyebb fölöltözni reggel, és könnyebb jönni-menni. Jób könyvének a végéhez értünk ma. Azt gondoltam, hogy ma be fogjuk fejezni a Jób könyvével való foglalkozást. Nem ígérem, hogy rövidebb lesz ez az óra, mint az előzőek, de igyekszem, hogy hosszabb se legyen. Én nagyon, nem tudom, ti hogy voltatok Jób könyvével, én nagyon szeretem Jób könyvét, nagyon élveztem azt, ahogy készültem, ahogy próbáltam megtalálni, hogy mi az, amiről érdemes beszélni Jób könyvével kapcsolatosan. És továbbra is azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó lecke nekünk, nagyon sok minden van benne, amiből igazán tudunk épülni. És nagyon, nagyon gyorsan azok kedvére, akik esetleg külön hallgatják ezt, vagy nem voltak itt, így végig szaladunk azon, hogy miről is van szó a Jób könyvében, meg mi ez az egész. Ugye ez az ókori bölcsességirodalomnak a része, ezt már elmondtam sokszor, Krisztus előtt a 4. században keletkezett körülbelül. Kicsit hasonlít a környező népeknek a bölcsességirodalmára, de mégis más, mivel itt egyértelműen megjelenik az egyisten hit. Ennek ellenére Jób, azt gondoljuk, hogy nem egy zsidó ember volt, vagy hát egészen valószínű, mivel hogy akkor még zsidó nép nem létezett így ebben a formában, amikor ő élt. És a könyvnek a fő mondani valója az talán az, hogy megkérdőjelezi az akkori életfelfogást, az akkori filozófiát, ami azt tanította, hogy a jólét, a gazdag élet, a hosszú élet az egyenes összefüggésben van azzal, hogy milyen életet élünk, hogy engedelmeskedünk Istennek, vagy nem engedelmeskedünk Istennek. És ezt a kérdést feszegeti, és ezt próbálja árnyalni, hogy azért talán ez nem ilyen egyszerű. Aztán a másik, amit Jób könyvéből láthatunk már az Ószövetségben, hogy megmutatja Istennek a kegyelmét. Tehát kiderül a könyvből az, hogy nem tudunk megfelelni Istennek, nem tudunk egy tökéletes életet élni. Ha létezik is ez a fajta üzlet, hogy tedd a jót, és Isten megáld, úgy tűnik, mármint mondja a könyv, hogy ez nem sikerül az embernek, nem tudunk megfelelni Istennek. És megjelenik Isten kegyelme. Ez nem példanélkül való az Ószövetségben, más könyvekben is van róla szó. Például Mikeásnál néztünk egy igét, ami azt mondja, hogy kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt és elengedi népe maradékának büntetését. Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Szóval megjelenik ez másutt is, de itt a Jób könyvében is találkozunk ezzel. Az jó, hogy már az Ószövetség is beszél a kegyelemről, azért jó, mert talán azt a kontrasztot, amit sokszor érzékelünk az Ószövetség és az Új Szövetség között, azt kisebbé teszi. Mire gondolok? Arra gondolok, hogy sokszor az van az emberek fejében, vagy akár mi fejünkben is, hogy van egy ószövetségi Isten, aki számon kérő, haragvó, adta a törvényt, és az szerint bánik velünk. Aztán van az Új Szövetségi, ahol csak a kegyelemről van szó, de hogyha figyelmesen olvassuk az egész Bibliát, akkor kiderül az, hogy ez nem így van, hanem ugyanarról az Istenről beszélünk. Itt megnéztünk egy igét a Pál egyik leveléből, ez konkrétan az Efézusi levél, azt mondja, hogy hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka, ez nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Szóval az, ami az Ószövetségben ott van a sorok közt, azt az Új Szövetségben egy az egybe tudjuk olvasni, egy az egybe megkapjuk megfogalmazva, hogy mi is ez a kegyelem. Aztán gyorsan végigmegyünk az elmúlt három tanítás főbb pontjain, tényleg gyorsan. Az első résznek azt a címet adtam, hogy az ember, aki a hamuban ült és gondolkodott. azt mondtuk akkor, vagy azt mondtam, hogy Jób könyve a szenvedő ember története. És ez azért jó nekünk, mert tudunk kapcsolódni hozzá. Ugyanis a szenvedés az nagyon úgy tűnik, hogy része az életünknek, része az emberi életnek a szenvedés. És nagyon jó nekünk az, hogy egy olyan könyvet tudunk olvasni, ahol erről van szó, ahol tudunk azonosulni Jobbal. Talán nem érnek bennünket akkora csapások, sőt, biztosan nem értek bennünket akkora csapások, mint Jobot, de tudjuk azt, hogy mindenkinek a maga baja a legnagyobb, szóval megtanulhatjuk ebből azt, hogy hogyan válaszoljunk arra, hogyha szenvedés ér bennünket utol. Megnéztük azt is az első részben, hogy van a teológiában egy olyan kifejezés, amit úgy nevezünk, hogy a rosszból vett érv. Úgy értem, hogy a teológiában, hogy amikor beszélgetsz valakivel, aki be akarja bizonyítani neked, hogy Isten nem létezhet, akkor nagyon könnyen lehet, hogy azt fogja mondani, hogy ha Isten jó, akkor honnan van a rossz a világban. És ugye ebben nem mentünk bele nagyon mélyen, ez egy bonyolult kérdés, de a lényeg az, hogy tudjunk róla, hogy ez egy erős érv. Tehát ezen nehéz nekünk fogást találni, és talán én a legegyszerűbben úgy tudom ezt lezárni, hogyha nem megyünk bele nagyon mélyen, és nem kezdünk el borzasztó filozófiai mélységekbe buvárkodni, akkor egész egyszerűen nekünk a hit marad. Nekünk az marad, amit Jobnál olvasunk a 19. részben, azt mondja egy ponton Jób, hogy mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött, és ha ez a bőröm lefoszlik is, testemben látom meg az Istent. Szóval van az a helyzet, azt hiszem, hívő emberként, amikor nem feltétlen észérvek mentén kell gondolkodnunk, hanem vissza kell lépnünk egyet, és a hitünkre kell támaszkodni. És azt kell mondanunk, hogy lehet, hogy nem tudok pontosan érvelni mondjuk a rosszból vett érv ellen, és nem tudom bebizonyítani egy nem hívőnek, hogy van Isten, de ezzel semmi gond nincs, én nekem ott van a hitem, amire tudok támaszkodni. Aztán beszéltünk arról, én nagyon szerettem ezt a kis részt, ahol megnéztük azt, hogy ugye van Nietzsének ez a mondása, hogy Isten halott, amit így szeretnek kiragadni és orrunk alá dörgölni, hogy már Nietzsche is megmondta, hogy Isten halott. Azért ezt picit lehet árnyalni, mert ez egy Nietzsének egy könyvéből van ez az idézet, egy filozófiai műből, egy aforizma gyűjteményből, és itt adja egy szereplő szájába ezt a gondolatot. És nekem annyira tetszett ez, hogy én szeretném, ha ezt még egyszer türelmesen meghallgatnátok és felolvasom, mert engem nagyon elgondolkodtatott. Így szól ez a rész, hogy nem hallottatok arról az őrültről, aki fényes délelőtt lámpást gyújtott, a piacra rohant, és közben folyton ezt kiabálta, Istent keresem, Istent keresem. Mivel a jelenlévők között épp sokan voltak, akik nem hittek Istenben, nagy nevetés támadt. Talán elvesztetted? Kérdezték egyesek. Talán csak nem szaladt el valamerre, mint valami gyerek, így mások. Vagy netán elrejtőzött, fél tőlünk, hajóra szállt, kivándorolt? Így kiabáltak és nevetgéltek össze-vissza. Az őrült közéjük vetette magát, szinte átjukasztotta őket a tekintetével. Hova lett Isten? Kiáltott föl. Majd én megmondom nektek. Megöltük őt, ti és én. Gyilkosai vagyunk mindannyian. De hogyan is csináltuk ezt? Hogyan is lehettünk képesek kiinni a tengert? Ki adta kezünkbe a spongyát az egész láthatár letörléséhez? E vonalak nélkül mi lesz egész építőművészetünkből? Állnak-e házaink a jövőben is? És mi magunk vajon megleszünk-e még? Mit tettünk, amikor e földet elszakítottuk napjától? Merre halad most? Mi hova tartunk? Minden naptól egyre távolodunk? Nem zuhanunk egyenesen előre? Vagy hátra? Vagy oldalt? Vagy minden irányba? Van-e még fönt és lent van-e? Nem a végtelen semmiben bolyongunk? Nem érezzük az üres tér borongató fuvallatát? Vajon nem lett hidegebb? Nem jön-e közelebb és mindegyre közelebb az éj? Nem kell-e lámpást gyújtanunk fényes tél előtt? Nem halljuk tán az Isten temető sírások ricsaját? Nem érezzük-e az isteni rothadás szagát? elrohadnak az istenek is, Isten halott. Halott is marad, és mi öltük meg őt. És miért akartam ezt megint megnézni? Azért, mert nekem döbbenetes az, hogy milyen jó képet ad arról, hogy mi történik velünk emberekkel Isten nélkül. Mi történik akkor, amikor eltűnik az abszolútum, eltűnik a viszonyítási pont az életünkből, amikor egyszer csak nincs lent és fent, nincs előre és hátra. És azért hoztam ezt ide, mert visszacsatolok ahhoz, amikor azt mondtam, hogy nekünk a hit marad, amire rá kell állnunk. Nekünk az marad, hogy egyfajta függésbe vagyunk Istentől. Illetve legyen ez mindenkinek a maga döntése, de én a magam részéről egy olyan életet szeretnék élni, ahol tudom azt, hogy hol van a fönt és hol van a lent, és tudom azt, hogy mi a jó és mi a rossz. És ehhez nekem, embernek kell Isten, kell valaki, akire rá tudok nézni, és azt tudom mondani, hogy ő, Isten, ő van ott, és én vagyok itt, és ő megmondja nekem azt, hogy mi merre van. A második alkalommal azt a címet adtam a tanításnak, hogy az ember, aki kérdezni mert. Ugye emlékszünk rá, hogy Jóbot mindenféle ronda csapások érték, betegség, vagyonát elvesztette, meghaltak a gyerekei. Mi történik ilyenkor egy emberrel? Elkezd agyalni, elkezdi őrölni magát, elkezd gondolkodni, és jó esetben elkezd kérdezni. És miért mondom azt, hogy jó esetben? Azért gondolom, hogy jó esetben elkezdünk kérdezni, mert akkor nem önmagunkba keressük a választ, nem az őrlődő gondolataink között keressük a választ. És itt egy picit azért pontosítom azt, hogy mit jelent a kérdezés. Ugye a kérdezés alatt azt értem, amikor kérdezünk valamit, és akit megkérdeztünk, attól várjuk rá a választ. Nem arra gondolok, ami sokszor előfordul beszélgetéseinkben, hogy valaki kérdez valamit, és már rögtön mondja is a általa helyesnek vélt választ helyettünk, és miatt ülünk, és nézünk. Nem erre gondolok, hanem kérdezni igazán. Kérdezni úgy, hogy utána elhallgatok, és megpróbálom megérteni a választ. És azt hiszem, hogy az, amikor magunkba őrlődünk, az nem visz sehova. De hogyha kérdezünk, és jól kérdezünk, és a jó személytől kérdezünk, az előre vihet. És csak, hogy a feleségemnek legyen igaza, és legyen ez egy rendhagyó irodalomóra, behozom ide azt, amit a második részben hoztam idézetként, Babicsnak egy versét, ami nagyon jól leírja azt, hogy milyen az, amikor az ember önmagába őrlődik és nem kérdez. Ez a Lírikus epilógia című vers nem hosszú, úgyhogy az egészet felolvasom, 6 sor. Bűvös körömből nincsen mód kitörnöm, csak nyilam szökhet rajta át a vágy, de jól tudom, vágyam sejtése csalfa. Én maradok magam számára börtön, mert én vagyok az alany és a tárgy, jaj, én vagyok az omega és az alfa. Nagyon jól leírja ez szerintem az önmaga körül forgó ember gondolatainak az értelmetlenségét, amikor eltűnik a viszonyítási pont, én vagyok az alfa, én vagyok az omega, és magam számára börtön maradok, én vagyok az alany és a tárgy. Amikor oda emelem magam, hogy majd én megtalálom a választ saját magamban, hiszen gondolkodó ember vagyok, hiszen tudok sok mindent a világról, majd én kitalálom, és nem kell nekem senki, aki megmondja kívülről, se ember, se Isten, és ide jutok. És nagyon jó volt látni, ahogy Jób nem ezt tette, hanem megszólította Istent. És valahol szinte megbotránkoztató, ahogy megszólítja Istent. Emlékszünk rá, hogy gyakorlatilag perbe hívja Istent. Azt mondja Istennek, hogy állj elém, és mutasd meg, hogy mi az, ami rossz. Vitatkozzunk, beszéljük meg. Valahol szinte megbotránkoztató, hogy egyenragú partnernek tűnik egy-két helyen számára Isten, de mégis pozitív az, hogy legalább elé áll, és legalább megszólítja, és legalább tőle vár választ. És nem azt mondja, hogy micsoda Isten az, aki ilyeneket megenged. Nem azt mondja, hogy nincs is Isten, mert akkor nem lenne ennyi rossz, hanem azt mondja, hogy Isten, nem értem, mi van. Nem értem, mi van, de hozzád jövök, veled akarok beszélni. A barátaim nem tudnak meggyőzni. Eléd akarok állni, és veled akarom ezt megtudni. Aztán ott volt a harmadik részünk, annak az volt a címe, hogy az ember, aki vég nélkül vitázott. Adhattam volna azt a címet is, hogy az emberek, akik vég nélkül vitáztak. Ugye ez az a rész volt, ahol nem is tudom hány fejezeten át, talán közel 20 fejezeten át Jobbnak és barátainak a beszélgetése, ahol egy-egy barát megszólal, osztja az észt, Jobb válaszol, próbál fogást találni rajta, hogy nem úgy van. És nagyon úgy tűnik végig, hogy elbeszélnek egymás mellett. Nagyon úgy tűnik, hogy nem tudnak találkozni valahol félúton. Ugye megnéztük azt, hogy sokszor járunk mi is így a vitáinkkal, hogy ilyen partalanok, hogy úgy állunk bele egy-egy beszélgetésbe, hogy mi győzni akarunk, mert tudjuk, hogy nekünk igazunk van, és nagyon merevek vagyunk. És itt hoztam egy mondatot, egyik barátomtól kölcsönöztem, hogy amelyik vitában nem kezdünk bele, ott eleve nyertesek vagyunk. Természetesen nem arról van szó, hogy nincs olyan helyzet, amikor van értelme vitázni. Nyilván van olyan is, de nagyon-nagyon sokszor nem bölcsen tesszük ezt, nem szeretettel tesszük ezt, nem azért tesszük, mert ebből épülni akarunk mi is, és építeni akarjuk a másikat, hanem egész egyszerűen győzni akarunk. Sokszor beleesünk abba a hibába hívő emberként, hogy dogmák mentén gondolkodunk, és azt hiszem, hogy ezt is sokszor sokkal értelmesebben is tehetnénk. Szóval, ha az élő Istent szeretnénk megmutatni bárkinek, akkor nem feltétlen teológiai elveket és dogmákat kell szajkózni. Ugye Isten nem a 10 parancsolat, Isten nem az eleve elrendelés, nem az eredendő bűn, nem is a helyettes áldozat teológiai alapelve, hanem Isten mindezek együtt, egész pontosan ennél még sokkal több. Beszéltem arról is, hogy természetesen nem jelenti ez azt, hogy nem lehetnek alapvetéseink, olyan elvek, amiből nem tudunk engedni, hiszen ezek a hitünk alapjai. Azt hiszem, hogy az egy helyes hozzáállás, ha azt mondjuk, hogy csak egy példát mondok, egy Isten van, Jézus Isten fia, Jézus testben itt járt a Földön, sorolhatnám még. Vannak alapvetések, amikből nem tudunk engedni, hiszen ha azt mondjuk, hogy ez lehet, hogy nem így van, akkor azt mondjuk, hogy lehet, hogy nem is igaz az egész, amiben hiszünk. De van nagyon sok dolog, ahol igenis rugalmasnak kell lennünk, igenis több szeretetet kell beletenni a beszélgetéseinkbe. Ugye az 1 Korintus 13 nagyon-nagyon ismert rész, az úgy kezdődik, hogy ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok, és szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom, és ha profétálni is tudok, és ha minden titkot ismerek is, és ha minden bölcsességnek birtokában vagyok, ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. Elég egyenes beszéd Páltól. Tudhatsz te mindent, tudhatod legjobban a teológiát, lehet hatalmas hited, de ha nincs szereted benned, akkor semmi vagy, akkor semmi vagyok. Aztán az előző óra végén a negyedik barátnak a beszédeivel fejeztük be az alkalmat, aki igazából körülbelül hasonló állásponton volt, mint az előző három. Annyi volt a különbség, hogy az ő beszédeinek a végén átkerült a fókusz Istenre. Láttuk, hogy ez az Elihu nevű jó ember se tudott sokkal okosabbat mondani, mint a többiek, tehát nem lett egy nyugvópont a vitában, ahol azt mondta, hogy oké, akkor én megmondtam, hogy mi a jó, és ez így van. Tehát ő nem volt egy ilyen tökéletes mediátor. Egyszerűen összefoglalta nagyjából azt, amit a többiek mondtak. Ő is azon az állásponton volt, mint akkoriban mindenki, hogy ha jót teszel, jót kapsz, ha rosszat teszel, rosszat kapsz. Sőt, azt is láttuk, hogy nem volt egy szerény ember, ilyen szavakat mondott, hogy messziről hozom, amit tudok, hogy igazoljam alkotómat, mert beszédem valóban nem hazugság, tökéletes tudás áll előtted. Tehát nem a szerénység mint a példája. De a beszédei végére azt látjuk, hogy Istenről beszél sokat. Istenre teszi a fókuszt. És így értünk el a 38. részhez, ahol Isten fog megszólalni. És ez Jób könyvének a csúcspontja szerintem, ebben van a lényeg. És ezen fogunk most végigmenni. Ennek a résznek azt a címet adtam, hogy az ember, aki megtanult figyelni. És fel fogom olvasni az egészet, mert nem olyan hosszú, és nem is fogok nagyon sokat beszélni erről. Nézzük a Jób 38 első verstől. Ekkor megszólalt az Úr a viharban, és ezt mondta Jóbnak, ki akarja elhomályosítani örök rendemet értelem nélküli szavakkal? Övezd hát föl derekadat férfiasan. Én kérdezlek, te meg oktass engem. Látjuk, hogy Istentől nem áll messze az irónia, helyre teszi Jóbot, azt mondja, hogy oké, akkor én kérdezlek, te oktass engem. És folytatja az Úr, hogy hol voltál, amikor a földnek alapot vetettem? Mondd el, ha tudsz valami okosat. Tudod, ki szabta meg annak méreteit, vagy ki feszített ki fölötte mérőzsinort? Mire vannak erősítve oszlopai, vagy ki helyezte el sarokkövét? Amikor együtt vigadoztak a hajnali csillagok, és újjongtak mind az Isten fiak. Ki zárta el ajtókkal a tengert, amikor buzogva előtört a föld gyomrából? Amikor felhőbe öltöztettem, és sűrű homállyal takartam be? Amikor határt szabtam neki, zárat és ajtókat raktam rá, és ezt mondtam, eddig jöhetsz, tovább nem. Ez ellene áll büszke hullámaidnak. Zárójel, látjátok, halljátok ezt a gondolat, ritmust nem bírom kihagyni, de ugye csak, hogy az irodalom óra teljes legyen. Ugye ez arról szól, hogy a mondat részek azok ugyanazt mondják, más megfogalmazásban időnként meg az ellenkezőjét is. Tehát például lett-e parancsodra reggel, mióta élsz, kijelölted-e hajnalnak a helyét, hogy szélénél fogva megragadja a földet és lerázza róla a bűnösöket. Szóval nekem nagyon tetszik, zárójel bezárva. Folytatja Isten, formálódik, mint az agyag a pecsét alatt, és előtűnik a föld, mintha fel volna öltöztetve. Így veszi el a bűnösöktől a világosságot, és összetöri a fölemelt kart. Eljutottál-e a tenger forrásáig? Bejártad-e a mélység alját? Föltárultak előtted a halál kapui? A halál árnyékának kapuit láttad-e? Megfigyelted-e a földet teljes szélességében? Mondd el mindezt, ha tudod. Melyik út visz a világosság lakóhelyéhez, és hol a helye a sötétségnek? Vissza tudod-e vinni határai közé? Ismered-e a házába vezető ösvényt? Tudod-e, hiszen akkor születtél, napjaid száma igen nagy. Egy újabb fricska Jobbnak, Istentől. Tényleg nagyon tetszik, hogy annyira tömény irónia, hogy egyszerűen beszól Jobbnak, legnagyobb tisztelettel mondom ezt, de beszól neki, hogy hát tudod-e ezt, hiszen akkor születtél, napjaid száma igen nagy. Eljutottál-e a hó raktárához? A jégeső raktárát láttad-e? A nyomorúság idejére tartogatom ezt, a harc és a háború napjaira. Melyik útról oszlik el a világosság, és honnan árad szét a keleti szél a földön? Kiásod csatornát a felhőszakadásnak, és utat a mennydörgő vihar felhőnek, hogy esőt adjon a lakatlan földre, az ember nem lakta pusztára, hogy bőven megitassa a puszta sivatagot, és zöldelő növényzetet sarjasszon. Ki az apja az esőnek, és ki nemzette a harmadcseppeket? Kinek a méhéből származik a jég, és az égből hulló darát ki nemzette? Összesűrűsödnek a vizek, mint a kő, és befedik a mélység felszínét. Össze tudod kötni a fiastyúk szálait? A kaszás csillag köteleit meg tudod-e oldani? Föl tudod-e kelteni időben az állatöv csillagait? Tudod-e vezetni a nagy medvét fiaival együtt? Ismered-e az ég szabályait? Talán te határozod meg uralmát a földön? El tudod juttatni hangodat a felhőkig, hogy vízáradat borítson el téged? Tudsz-e villámokat küldeni útjukra, és mondják-e neked, itt vagyunk? Ki adott bölcsességet a sötét felhőkbe, vagy a légi tüneményeknek ki ajándékozott értelmet? Ki olyan bölcs, hogy meg tudja számlálni a fellegeket, és ki tudja kiüríteni az ég tömlőit, ha megkeményedik a föld, mint az öntvény, és egymáshoz tapadnak a göröngyök? Tudsz-e a nőstény oroszlánnak zsákmányt ejteni, ki tudod-e elégíteni az oroszlánkölykök éhségét, amikor rejtek helyükön lapulnak és a bokrok között lakóhelyükön fekszenek? Kiszerez eledelt a hollónak, amikor fiókái Istenhez kiáltanak és kóvályognak, mert nincs mit enniük? Tudod-e, mikor ellik a kőszáli zerge, megfigyelted-e, mikor borjazik a szarvas? Megszámoltad, hány hónapig vemhesek? Tudod-e, mikor ellenek? Lefekszenek, megellik borjaikat, és megszabadulnak fájdalmuktól. Borjaik megerősödnek, felnőnek a legelőn, elszélednek, és nem térnek hozzájuk vissza. Kibocsátotta szabadon a vadszamarat, kioldozta el a zebra kötelét. A pusztát rendeltem otthonává, lakóhelyévé a szikes földet. Kineveti a városi sokadalmat, nem hallja a hajcsár kiáltozását. A hegyeken keres legelőt, fölkutat mindenféle zöld növényt. Hajlandó-e szolgálni neked a bivaj? Ott hál-e jászolodnál? Barázdába tudod-e fogni kötéllel a bivajt, boronálja-e utánad a göröngyöket? Bízhatsz-e benne, mivel nagy az ereje? Rábízhatod-e munkádat? Elhiszed-e róla, hogy behordja gabonádat és szérüdre betakarítja? A strucmadár vígan verdes szárnyával, nem gólyaszárnyes toll az. A földön hagyja tojásait, és a porban költeti ki. Elfelejti, hogy a láb eltiporhatja, és a mezei vad eltaposhatja. Fiaihoz oly mostoha, mintha nem is az övéi volnának. Nem retteg attól, hogy kárba vész fáradtsága. Mert Isten megtagadta tőle a bölcsességet, nem részesítette értelemben. De ha neki rugaszkodik, nevet a lovon és annak lovasán. Te adsz erőt a lónak, te ruházod a fel nyakát sörénnyel. Te ugráltatod-e, mint egy szöcskét? Büszke horkantása félelmetes. Kapálja a csatateret, örvend erejének, és neki rohan a fegyvernek. Neveti a rettegést, nem remeg, nem fordul vissza a kard elől. Csörög rajta a tegez, csillog a lándzsa és a kopja. Dübörögve, reszketve dobog a földön, nem marad veszteg, ha zeng a kürt szava. Nyerít, valahányszor megszólal a kürt, már messziről megérzi a harcot, a vezérek dörgő hangját és a harci zajt. A te értelmed műve az, hogy szárnya kell az őjv, és kiterjeszti szárnyait dél felé. A te parancsodra száll le magasan a sas, és rakja magasban a fészkét. Kősziklán lakik, ott anyázik, a sziklafalon és a bérctetőn, onnan kémlel ennivaló után, messzire ellátnak szemei. Fiókái vért szívnak, és ahol sebesültek vannak, ott terem. Jó hosszú volt, de én nagyon szeretem. Nagyon szeretem, mert azt mutatja, arra tanít, hogy Isten milyen nagy, milyen bölcs. És aztán lehet, hogy eszünkbe jut, nekem eszembe jutott, hogy jó, álljunk meg egy szóra, lehet, hogy Jób ezeket nem tudta, de most már tudjuk. Tehát itt, amik kérdések voltak, nagyjából mindenre tudjuk a választ. Ugye látjuk a Nadgeon, meg elolvassuk a tankönyvekbe, vagy az interneten rágooglizunk, ott van a Wikipédia, mindenre a válasz. De fontos azt érteni, hogy ez egy tanítókköltemény, ami az akkori embereknek, az akkori tudásszinthez képest szólt. És Jób könyve nem egy természettudományos mű, meg úgy általában az egész Biblia. Tehát ha valakit bele akarnak kötni, hogy a strucc az nem is pontosan így költi ki a tojásait, az bakot lőne, mert nem erről szól ez a rész. És kicsit eljátszottam a gondolattal, hogyha Isten most kérdezne, miket kérdezne, és ilyeneket hallanánk szerintem, vagy ilyeneket írnánk bele, ha most írnánk egy ilyen művet, hogy tudod-e, mikor keletkezett az univerzum? Ott voltál-e az ősrobbanás pillanatában? Láttad-e, amikor a szervetlen anyagból egyszer csak élet lett? Tudod-e, hogy a kvarkokon, a hadronokon, a neutrinókon, kaonokon kívül milyen részecskék vannak? Mert hogy elvileg most nincsenek, de 50 évvel ezelőtt, vagy 80 évvel ezelőtt ezekről se tudtunk semmit. Zárójelben megjegyzem, most se tudok róluk semmit, csak ismerem a nevüket, meg jól hangzanak. Tudsz-e ilyeneket, mármint ilyen részecskéket a semmiből előállítani? El tudsz-e jutni az univerzum szélére, amiről most úgy tudod, hogy 78 milliárd fényév nagyságú, de egyesek szerint hamarosan 90-re kell módosítani. Most akkor mekkora? Tudod-e, hány galaxis van az univerzumban? érted-e azt, hogy 1970-ben 30 milliárd darabot feltételeztek már, a több mint 100 milliárd, vagy több 100 milliárdot? Tudod-e, mi az anyag pontosan? Vagy hogy mi a semmi definíciója? Mert hogy ezeket igazából nem nagyon tudjuk megmondani. Most a 21. század derekán. Érted-e, hogy miért nem találkoztunk más értelmes lényekkel az univerzumban, és megfejtetted-e már, mi az öntudat? Van-e lélek, és ha nincs, miért érzed a lelked mélyén, hogy kellene lennie? Szóval lehetne most is kérdezni, vagy hány prímszám van? Vagy meg tudjuk-e mondani, hogy mi az, hogy megszámlálható végtelen, meg megszámlálhatatlan végtelen? Én nem tudom megmondani, Bea lehet, hogy meg tudja mondani, de van egy csomó kérdés, amiről fogalmunk sincs. És ugye ezt azért tettem hozzá ezeket, hogy értsük azt, hogy ezek a szakaszok arról szólnak, hogy Isten helyére teszi az alapfelállást, és megmutatja Jóbnak, és rajta keresztül nekünk, hogy mennyire kevés az, amit mi igazán tudunk. Én nagyon-nagyon szeretem azt, hogy Isten egy olyan univerzumot teremtett, amin az előbb itt felolvastam, hogy talán 70 vagy 90 milliárd fényév nagyságú, tehát hogy a fény megy 90 milliárd évig, mire egyik szélétől eljut a másikig. Na, ez az a kategória, ami nem felfogható számunkra. És tetszik az, hogy Isten úgy tűnik nekem, hogy kínosan ügyelt arra, hogy egy olyan világmindenséget alkosson, amit nem tudunk megérteni. Egyre kijebb toljuk a határokat, tehát ugye valamikor felfedeztük az atomokat, aztán rájöttünk, hogy az protonokból meg elektronokból áll, aztán rájöttünk, hogy ott vannak ezek a kvarkok, neutrinók, meg minden egyéb, amit nem értek, meg most meg se keresem, hogy hangzik, mert tök mindegy. A lényeg az, amit ki akarok hozni ebből, hogy a határokat kitoljuk, lefele is, fölfele is, de igazán nem értjük az egészet, és amit értünk belőle, az pont elég ahhoz, hogy rájöjjünk, hogy soha nem fogjuk tökéletesen érteni, ha őszinték vagyunk magunkkal, most így az emberiséget értem ez alatt. Nem véletlen, hogy Isten ilyen világmindenséget teremtett. Nézzük tovább a 40. részt. Szólott az Úr, és ezt mondta Jóbnak, mit perlekedik a mindenhatóval az akadékoskodó? Aki Istennel akar vitatkozni, feleljen neki. Szóval Isten itt visszakérdez Jóbnak, ugye Jób sok-sok résszel ezelőtt megszólította, és most Isten így emlékezteti rá, hogy oké, akkor most itt a lehetőség, ismételd meg a kérdést, hogyha akarod. És Jób így felelt, és ezt mondta az Úrnak, bizony könnyelmű voltam, mit felelhetnék neked, kezemet a számra teszem, egyszer beszéltem, de ezután nem szólok, vagy ha kétszer, többé nem teszem. Az Úr válaszolt Jóbnak a viharból, és ezt mondta, övesz csak föl derekadat férfiasan, én kérdezlek, te meg oktass engem. Szóval Isten azért nem engedi el ezt a kérdést, tovább nyaggatja ezzel Jóbot, úgy tűnik, hogy kicsit bepöccent rá. Semmivé akarod tenni az én igazságomat? Bűnösnek mondasz engem, hogy te lehess igaz? Mármint mondja Isten Jóbnak. Van-e olyan karod, mint az Istennek? Tudsz-e olyan hangon mennyörögni, mint ő? Ékesítsd föl magad fenséggel és méltósággal. Öltöz ékességbe és pompába. Ne felejtsük el, hogy kihez beszél, egy porba fetrengő, fizikailag is beteg, lelkileg meg végképp összetört emberhez. Tehát neki mondja Isten, ékesítsd föl magad fenséggel és méltósággal, öltöz ékességbe és pompába. Önsd ki dühös haragodat, lásd meg minden gőgöst és alázd meg. Lásd meg minden gőgöst és igázd le, tiport el a bűnösöket, ahol csak vannak. Ásd el valamennyit a föld alá, zárd el őket rejtett helyre. Akkor még én is dicsérlek téged, mert megsegített a jobbod. Ugye újra meg újra visszatérő motívum volt az előző részekben, hogy Isten miért nem bünteti meg a bűnösöket. Itt intéz egy kihívást Jóbhoz, hogy jó, hát akkor intézd el te, ásd el őket a föld alá, és én még meg is köszönöm, hogy segítesz nekem. Itt is próbálja helyre tenni, hogy kinek mi a dolga. Aztán tovább beszél Isten a teremtett világról, Nézd csak a vízilovat, én teremtettem, mint téged. Füvet eszik, mint a szarvasmarha, nézd, milyen erős a dereka, milyen kemények testén az izmok. Merev a farka, mint a cédrus, combjainak inai egymásba fonódnak, csontjai, mint az ércsövek, lábszárai, mint a vastudak. Isten remek műve ez. Fegyverrel is ellátta alkotója, mégis a hegyek adják meg táplálékát, mellette játszadozik a mező minden vada. Lótuszbokrok alatt hever, nádas és mocsaras rejtek helyeken. Lótuszbokrok árnyéka borul rá, körülveszik a parti füzek. Ha árad is a folyó, nem nyugtalankodik, biztonságban van, még ha szájáig is ér a Jordán. El lehet-e fogni szemtől szembe, lehet-e karikát tenni az orrába? Zárójeles gondolat itt is, a Jordánban azt hiszem, hogy soha nem voltak vízilovak, tehát megint csak itt egy költeményről beszélünk. Akkor nem volt a Városligetben az állatkert, ha lett volna, akkor itt azt írta volna a Biblia, hogy láttad egy Jónást, a vízilovat az állatkerti medencébe, de akkor nem volt ez. Szóval úgy beletették a Jordánba, de nem ez a lényeg, hanem a víziló a lényeg. Aztán tovább. Ki tudod-e fogni horoggal a krokodilt? Le tudod-e szorítani nyelvét kötéllel? Tudsz-e kákát húzni az orrába? Át tudod-e fúrni kampóval az állát? Fog-e sokat könyörögni neked, vagy beszél-e hozzád szelíden? Köt-e veled szövetséget, hogy fogad fel állandó szolgádnak? Játszhatsz vele, mint a madárral, és megkötözheted leánykáit kedvéért? Alkudozhatnak rajta a cimborák, osztozkodhatnak-e rajta a kereskedők? Tele tűzdelheted-e nyársakkal a bőrét, és halászó szigonnyal a fejét? Nyújj csak hozzá, majd nem gondolsz többé a harcra, hiszen aki ebben reménykedik, csalódik, már a puszta látásától is összeroskad. Nincs olyan vakmerő, aki fölverje. Ki merne kiállni ellene? Ki szállhat szembe velem úgy, hogy sértetlenül hagynám? Minden az enyém az ég alatt. Szóval azt mondja Isten, hogy a krokodilt értelmes ember nem kezdi bottal piszkálni, és ugye itt rátér arra, hogy kiszállhat szembe velem úgy, hogy sértetlenül hagynám. Szóval ha a krokodil, amit Isten teremtett, nem egy példányban, hanem nem tudom, sok százezer példányban, akkor Istenbe meg miért merünk beleállni? Folytassuk tovább. Annyira jók ezek a versek. Kihúzhatná le bőrét, meg a krokodilról van szó, ki mer benyúlni két fogsora közé? Tehát esetleg Misi Mókusra emlékeztek, Telsánszki Józsi Jenő meseregényébe, ő berakta azt a stop táblát oda a krokodil szájába, de nyilván itt nem erről van szó. Ki meri ketté nyitni a száját, fogai körül rémület lakik. Büszkén sorakoznak pikkelyei, mintha szoros pecséttel volnának lezárva. Egyik a másikhoz olyan közel van, hogy a szél sem juthat közéjük. Egymáshoz tapadnak, egybekapcsolódnak elválaszthatatlanul. Tüsszentése fényt sugároz, szemei olyanok, mint a hajnal sugarai. Szájából fáklyák jönnek elő, tüzes szikrák sziporkáznak. Orjukaiból füst száll ki, mint valami gőzölgő forró üstből. Na itt azt mondjuk, hogy az írónak kicsit elgurult a gyógyszere, mert most mi van, de simán lehet például az is, hogy ha kimész hajnalba a krokodilos tóra, és a krokodil ilyen vízpermetes levegőt prüszköl, és megsüti a nap, akkor olyan, mintha tűz jönne ki belőle. Szóval ezeket nem úgy kell olvasni, hogy azt hitték szegény, bolond ókori emberek, hogy a krokodil tüzet fúj. Ezek költői képek, amik tök szépek. Nyakában erő lakik, rémülten futnak szét előle. Testének alsó része is kemény, mozdíthatatlan, mintha rá volna öntve. Szíve kemény, mint a kő, kemény, mint az alsó malomkő. Ha fölemelkedik, megriadnak az erősek is, ilyettükben fejüket vesztik. Ha el is találja a fegyver, nem árt neki, a lándzsa, a kopja és a nyíl sem. Annyiba veszi a vasat, mint a szalmát, a rezet, mint a korhatfát. A nyílveszőtől nem futamodik meg, pozdorjává törnek rajta a parittyakövek. Semmibe veszi a dorongot, nevet a dárda suhogásán. Hasán, mintha éles cserepek lennének, mint a cséplőszál úgy kúszik az iszabban. Nyomában fortyog a mély víz, mint a fazékban, fölkavarja a tengert, mint a kenőcsöt. Csillogó ösvényt hagy maga után, mintha megőszült volna a mély víz. Nincs a földön hozzá hasonló, úgy van teremtve, hogy ne rettegjen. Szembenéz minden hatalommal, ő a királya minden vadállatnak. Hát itt véget ér a lecke, amit Jób kapott, és nekünk se kell most tovább olvasni a krokodilról és minden egyébről. De én bátorítok mindenkit, hogy mondjuk így vasalás közben, meg nem tudom mikor, bekapcsoljátok a tévét, és nézitek a Nat Geo-t, vagy akármilyen természetműsort, nézzétek, nézzük olyan szemmel, hogy rácsodálkozunk, hogy azt a mindenit Isten ilyeneket kitalált, tehát olyanokat talált ki, hogy döbbenetes, és erről nagyon-nagyon sokat lehetne beszélni, de tényleg járjunk nyitott szemmel a világba, vagy csak hasaljunk le a mezőn, és nézzünk egy csigát, ahogy megy, és a kis szemei ott kijönnek, és egy pici kis pöty van benne, és minden olyan tökéletes, vagy múltkor, fú, de sajnálom, hogy nem hoztam el, kira lehetett volna rakni videónak, képzeljétek, láttunk egy vízisiklót Adinával, akkora volt, mint egy ceruza körülbelül, majd óra után megmutatom a fényképet, akit érdekel, körülbelül, mint egy ceruza, és olyan vékony, hogy össze volt gömbölyödve, csináltam róla ilyen makrofotókat, és tökéletes minden pikkelye, a kis kétágú nyelve, így kijött, és így de nagyon-nagyon pici, annyira szép volt, és mindene meg volt neki, döbbenetes, hogy mik vannak a világon, és akkor így megfogtam, és fújt rám, szerintem azt hitte ő, hogy ő egy kobra, vagy valami, kója, megfogtam, hogy félretegyem, mert az út közepén volt, és nem akartuk, hogy rálépjenek ott kint a tűr felé, és akkor bedobtam oda a fű közé. Szóval érdemes ezeket meglátni, mert annyira jók. De most menjünk vissza Jobhoz, 42. rész. Felelt Jób, és ezt mondta az Úrnak, tudom, hogy mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod, amelyet meg ne valósíthatnál. Ki merni elhomályosítani az örök rendet tudatlanul? Azért mondottam, hogy nem értem. Csodálatosabbak ezek sem, hogy felfoghatnám. Hallgass meg, hadd beszéljek. Én kérdezlek, te pedig oktass engem. Jób visszalépett egy picit, és ha jól emlékszem, azt a címet adtam ennek, hogy az ember, aki megtanult figyelni, vagy hallgatni, most oda tekerek. Igen, az ember, aki megtanult figyelni. Hát most értünk ide, hogy azt mondja Jób, hogy hallgass meg, hadd beszéljek, én kérdezlek, te pedig oktass engem, mondja az Úrnak. És visszakerestem, hogy mekkorát változott, ugye a 31. részben azt mondta Istennek Jób, hogy bárcsak meghallgatna valaki, íme ez a végszóm, válaszoljon a mindenható, írjon vádiratot, mint vádlóm. Bizony én azt a vállamra venném, és a fejemre kötném, mint koronát. Lépteim számát is megmondanám neki, mint egy fejedelem úgy járulnék hozzá. Szóval van egy kis kontraszt, egy kis változás. Jobb visszavesz ebből a hozzáállásból, hogy ő tulajdonképpen partner Istennel, tárgyaló partner. Pedig tényszerűen nem változott semmi, Jób ugyanaz az ember, ugyanúgy egy igaz ember, mármint ugye erről beszéltünk, hogy itt mit kell érteni az alatt, hogy igaz ember. Ez nem változott, a hozzáállása változott. Aztán folytatja, hogy én kérdezlek, te pedig oktass engem, csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak, ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok porban és hamuban. Saját szememmel láttalak. Talán azért nem tévedünk, ha ezt nem úgy értjük, hogy Isten odaállt Jób elé, és szemtől szembe látta, mert máshol azt tanítja a Biblia, hogy Isten senki nem látta. Istent nem tudjuk látni a szemünkkel, de tudjuk látni például a víziló és a krokodil és a fűben mászkáló kis sikló, vagy egymáson keresztül, azon keresztül, hogy micsoda fantasztikus teremtményeket hozott létre, és az embert is ideértem. Meg tudjuk látni így Istent, aztán meg tudjuk látni Istent az igén keresztül, ahogy szól hozzánk, ahogy tanít minket. És nem utolsó sorban meg tudjuk látni Istent a hitünkön keresztül. Ugye a hit az a nem látható dolgok létéről való meggyőződés, ugye a sokat idézett ige a zsidókhoz írt levélből. Valahogy Isten ezt eléri bennünk, hogy kialakul egyfajta meggyőződés, egyfajta tudat, amikor arra pontra érünk, hogy én ismerem Istent, én láttam Istent, és nem azt értjük az alatt, hogy mindent tudunk Istenről, ki tudna mindent, és nem azt értjük ez alatt, hogy Isten belépett a szobába, és aztán láttam és beszélgettem vele, de valahol belül, valahol a szívünk mélyén tudjuk, hogy kicsoda ő, és ismerjük őt. Tovább megyek, 7. vers, miután az Úr mindezeket elmondta Jóbnak, így szólt az Úr a témáni Elifászhoz, haragra gerjedtem ellened és két barátod ellen, mert nem beszéltetek rólam olyan helyesen, mint szolgám Jób. Ezért vegyetek 7 bikát, meg 7 kost, menjetek el szolgámhoz, Jóbhoz, és mutassatok be égő áldozatot magatokért. Szolgám Jób pedig imádkozzék, értetek, mert csak rávaló tekintettel nem szégyenítlek meg benneteket, hiszen nem beszéltetek rólam olyan helyesen, mint szolgám Jób. Érdekes látni ezt, hogy mi azt láttuk itt kívülállóként, úgymond, hogy ebben a vitában tulajdonképpen senkinek nem volt igaza. Én nem érzem azt végig a fejezetek során, hogy ez olyan egyértelmű lenne, hogy jókat mond a barátai, rosszakat, és mégis Isten számára egyértelmű és egyértelművé teszi, hogy Jób gondolkodott helyesen. Jób, aki mert kérdezni, aki Istent hívta perbe, aki Isten elé jött a maga nyűgével, és nem azt mondta, hogy én tudom, hogy ez hogy működik. Jób meg tudta azt lépni, ami sokszor hiányzik belőlünk, hogy meghajolt a tények előtt, és nem ragadt le ott, hogy ha én most igaz ember létemre rossz körülmények között megyek át, akkor fölborul minden, mert ez nem lehet. Tehát nem tagadta meg a valóságot, hanem azt mondta, hogy igen, most ez így van, valamiért, nem értem, de Istenhez jövök, Istent fogom megkérdezni. Szóval el is ment a témáni Elifáza, Suahi, Bildád és a Naámái Cófár, és úgy jártak el, ahogyan az Úr megmondta nekik, és az Úr újból kegyelmesen tekintett Jóbra. Az Úr jóra fordította Jób sorsát, miután Jób imádkozott barátaiért, és kétszeresen visszaadta az Úr Jóbnak mindazt, amilyen volt. Elment hozzá minden férfi és nőrokona, és minden régi ismerőse, és együtt étkeztek vele házában. Részvéttel vigasztalták azért, hogy olyan sok bajt bocsátott rá az Úr. Adott neki mindegyik egy pénzt és egy aranykarikát. Az Úr pedig jobban megáldotta Jóbot azután, mint azelőtt. Lett neki 14 000 juha, 6 000 tevéje, 1 000 igás ökre és 1 000 szamara. Lett még 7 fia és 3 leánya is. Első leányát Jemimnának, másodikat Keciának, harmadikat Keren Happuknak nevezte el, akkor is tudtak neveket adni, mit ne mondjak. Országszerte nem voltak olyan szép nők, mint Jób leányai. Apjuk nekik is adott örökséget fiú testvéreikkel együtt. Aztán Jób még 140 évig élt, és meglátta fiait és unokáit negyedíziglen. Öregen halt meg Jób az élettel betelve. Ez ugye a kerettörténet vége, ahogy kezdődött a Jób könyve, hogy Jób egy gazdag ember, akitől minden elvétetett, és itt újra visszakap nem annyit, hanem kétszer annyit. Na most itt fölmerülhet egy kérdés, hogy várjunk, akkor mégiscsak ez az ókori bölcsesség az igaz, hogy a jók a végén mégiscsak jutalmat kapnak. Nem. Nem. Ez azért lett így lezárva ez a történet, mert ez az ókori embernek íródott elsősorban. És minek utána nagyon mereven tartotta magát az az álláspont akkor, hogy az áldás az abban mérhető, hogy mennyi vagyonod van, mennyi gyereked van, mennyi ideig élsz. Egész egyszerűen nem lehetett volna ezt a történetet úgy befejezni az akkori viszonyok közt, hogy mondjuk Isten szavaival itt véget ér, Jób megalázza magát, és aztán meghal. Nekünk keresztény újszövetségi embereknek valahol ez is tetszene, tehát tulajdonképpen egészen bejönne az, hogy Jób és Isten elrendezték egymással a dolgot, tehát Isten helyére tette Jóbot, Jób megalázta magát, meghalt, aztán a mennybe került. Teljesen frappáns vége lenne. Az akkori ember ezt nem tudta volna érteni, nem lett volna semmi értelme, hanem ott álltak volna, hogy most akkor Jób mégiscsak gonosz ember volt, mert meghalt. Szóval muszáj volt ezt, értsétek idézőjelben, muszáj volt, de muszáj volt ezt így lezárni ahhoz, hogy legyen eleje és vége, hogy ne egy érthetetlen történet legyen az akkori embernek. Mit kezdjünk mi ezzel? Nekünk ott van az új szövetség, nekünk ott van az örök életnek nem csak a reménysége, ami Jób korában viszonylag ködös és viszonylag halvány volt, tehát azt azért értenünk kell, hogy az ókori embernek, még a zsidóknak is a túlvilágról, az örök életről, a halál utáni létről való elképzelése az nem ugyanaz volt, mint amit mi keresztények hiszünk és tanítunk. Tehát az ő számukra ez még kevéssé volt megfogható, még kevéssé volt valóságos. Most ezt óvatosan mondom, mert ugye hát nekünk se úgy nem valóságos, hogy nem láttuk, nem mentünk oda, nem jött vissza senki, de mégis többet tudunk erről, és több alapunk van tudásnak nevezni azt a fajta gondolkodást az örök életről, mint ami nekik volt. Szóval remélem értitek, hogy Jób korában ez a befejezés volt, ami működött. A mi korunkban teljesen rendben van az a befejezés, hogyha Istennel megbékült valaki, akkor nem feltétlen kell, hogy felépüljön az egészsége, a vagyona, a kapcsolatai, a bármi, és akkor is lehet egy győzelme, bármilyen furcsán hangzik, lehet győzelem az is, hogy valaki meghal rákban, elszegényedve, és lehet győzelem az is, hogy valaki úgy megy Istenhez, hogy itt a földön semmit nem hagyott maga után, semmit nem tud felmutatni, és egy csőtömeg. Ez egy nagyon nagy különbség, azt hiszem, a két világnézet között, Ó és Ú szövetség között. És végére is értünk Jób könyvének, és csak egy mondat még erről a mai alkalomról, hogy tényleg sokat olvastunk most a teremtett világról, és lehet, hogy ti kevéssé élveztétek, mint én nagyon szeretem ezt, de még egyszer elmondom, hogy csodálkozzunk rá a világra, csodálkozzunk rá Istennek a nagyságára. Ugye azt mondja Pál valahol, hogy a teremtett világot szemlélve meg lehet látni Istent, most nem szó szerint mondom, de ez a lényege, tehát, hogy Istent meg lehet ismerni a teremtett világon keresztül. Mindössze annyi kell hozzá, hogy megalázzuk magunkat. Aztán, ha már alázat, akkor még egy pont, amit szeretnék elismételni, hogy fogadjuk el azt, hogy vannak helyzetek, ahol a hitünk az, amire rá kell támaszkodnunk, és fogadjuk el a korlátainkat. Nagyjából Istennek ez a beszéde Jóbhoz, ez is arról szól, hogy szembesíti a korlátaival, hogy nem tud ő tulajdonképpen még ilyen egyszerű dolgokat se csinálni, hogy essen az eső, meg fújjon a szél. És nekünk is szembe kell ezzel nézni, hogy vannak korlátaink, vannak dolgok, amiket nem tudunk megtenni, vannak dolgok, amiket nem tudunk megérteni, vannak kérdések, amire nem tudunk válaszolni, mert vannak kérdések, amire nem tudunk válaszolni, de ha ott van a hitünk, akkor mindezzel nincs baj. Imádkozzunk! Drága Uram, én annyira örülök annak, hogy ismerhetünk téged, már amennyire ember ismerhet valakit, aki annyira más, mint ő, de mégis te Te megmutattad a hatalmadat nekünk, megmutattad a szeretetedet nekünk, megmutattad a kegyelmedet nekünk. Mutatod magadat a teremtett világban minden nap, csak nyitva kell tartani a szemünket. Köszönöm, hogy hittel csatlakozhatunk hozzád. Köszönöm, hogy egyfajta függésben élhetjük az életünket. Köszönöm, hogy számunkra megmaradt a lent és fent fogalma. Köszönöm, hogy nem vagyunk elveszve. Nem olyanok vagyunk, mint azok a gyerekek, akiket korlátok nélkül akarnak nevelni, mert az olyan divatosnak tűnik. És aztán ezek a gyerekek később teljesen rossz útra térnek, és pszichológushoz kell őket hordani, mert nincsenek korlátok, és nem tudják, hogy hol van a fent, és hol van a lent. És mi nem akarunk ilyenek lenni, felnőttként sem, hanem szeretnénk megtalálni a helyünket, hozzád viszonyított helyünket. Szeretnénk felnézni rád. Szeretnénk csodálni téged. Én ugye elszoktam attól, hogy csodáljak dolgokat, hogy szájtátva bámuljak dolgokat, mint egy gyerek. De olyan jó rájönni arra, hogy ez milyen fontos, és szeretnénk csak bámulni téged. Lenyűgözve, úgy, mint aki nem ért igazán, de csodál, és azt mondja, hogy értem az eszemmel, hogy 100 milliárd fényéves az univerzum, de nem tudom fölfogni, és csak leesik az állam, és nézek. Köszönöm, hogy te vagy az Isten, és mi vagyunk az emberek. Szeretünk téged, és veled szeretnénk élni. Kérlek, hogy tarts a kezedben minket, és tudjuk, hogy megteszed, hiszen megígérted. Tarts a kezedben, mert ott jó nekünk. Jézus nevében. Amen. Amen.